Szeretettel köszöntlek benneteket. Jól lehet hallani ott leghátul is? Jó van. János, el kell mondanom, hogy a nagypapámat egyébként apai részről Simon Jánosnak hívták, úgyhogy azért beúszott ez a név is a családban. Így 80 felé már rosszul látok, úgyhogy fölveszem a szemüvegemet. Azért mondom, 80 felé lassan arra szolgatok, 56 vagyok, de hát az a végül is az a 80 felé van, nem? Szóval szeretettel köszöntlek benneteket, és köszönöm szépen Jánosnak a bizalmat, hogy meghívott engem erre a konferenciára. Szeretném egy rövid imádsággal kezdeni. Mennyi atyám, Jézus nevében kérlek, hogy tégy engem alkalmassá arra, hogy azt az üzenetet, amit közölni szeretnél ma, azt el tudjam mondani, és hogy én magam is megértsem. Kérlek, hogy tedd áldottá ezt a mostani alkalmat. Amen. A konferencia címe: az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amikor megkaptam a felkérést ennek a beszédnek a megtartására, és újra elismételgettem magamban a konferencia címét, akkor nagyon meleg érzések töltöttek el, mert magamat is elveszett embernek tartom, és csodálatos érzés az, hogy a világ egyetemet kézben tartó Isten elküldte egyszülött szeretett fiát, hogy megkeressen engem, hogy megtaláljon. És múltamat és jelenemet végig gondolva, elveszettségem stációit átelmélkedve, végül is azt a címet adtam az előadásomnak, hogy az elveszettség áldásai. Tehát hogy is van ez? Egy önellentmondás. Hogyan lehetséges az, hogy az elveszettség, ami tulajdonképpen egy negatív fogalom és negatív állapot, gyümölcsözhet olyan érzést, hogy az ember áldást él át az elveszettségében. Lehetséges-e az elveszettség állapotában átérezni, hogy megajándékozottak vagyunk? Az Életed üzenet című kis könyvecskémben leírtam azt a sort, ami tükrözi, hogy én magam is nagyon sokat gondolkoztam az elveszettségről és az Isten nélküli létről, és egy mondatban így fogalmaztam meg ezt az állapotot, hogy akkor töltekezel Istennel, amikor hiányát átéled. Én saját magam legalábbis ezt tapasztaltam. Természetesen kinek-kinek meglehetnek a saját tapasztalatai arról, hogy saját elveszettségében, Istentől való eltávolodásában miként élte át mégis Isten közelségét. A magyar nyelv szerelmeseként szeretném egy kicsikét körüljárni ezt a szót. Mit jelent elveszettnek lenni? És arra jutottam, hogy csak az tud elveszni, ami van. És magam esetében az életemre gondolok, hogy egyáltalán megkaptam az élet ajándékát. Csak azt tud elveszni, akiről tudnak, aki tartozik valahova, akit ismernek és számon tartanak. És hogyha a saját elveszettségem állapotát vizsgálom, már is mennyi pozitív megjegyzés, hogy engem ismer az Atya, engem számon tart, tud rólam, és elveszettnek tart, tehát meg akar keresni. Csak annak az elveszését veszik észre, akinek a hiánya fizikai és érzelmi űrt hagy maga után. És ennek az a pozitív kicsengése a számomra, hogy hiányzom Istennek. Annyira szeret, hogy eljön értem. Keres, hogy megtaláljon. Pedig csak egy elveszett lyuk vagyok. Egy kergebb példány a 100 jóra való lyuk között. Jézus annyira szeret, hogy még példabeszédet is írt rólam, rólad, vagy talán mindnyájunkról, akik távol vagyunk az önigazultságtól. Így szól a példabeszéd. Ha közületek valakinek van 100 juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a 99-et, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, haza siet vele, összehívja barátait és szomszédait. Örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam az elveszett bárányomat. Mondom nektek, épp így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. Hát ezért szeretnék egymásnak talán ellentmondó módon egyszerre elveszett és megtalált is lenni. És ha már sikerült visszakerülnöm a nyájba, én legalábbis úgy szeretnék törleszkedni a többi juhot, azért nem kikönyökölve Jézus társaságából, a jó pásztor mellől, hogy mindig valahogy a jó pásztor közelében maradjak, mert a problémamentes példányok azok nagyon ritkán kerülnek testközelbe. Én pedig szeretnék Jézus testközelébe lenni. Sebeimet, régieket, újakat megmutatni. De időzünk még egy picit el a szónak a jelentése mellett. Elveszni, elveszteni. Egy tömegben elveszni vagy elveszteni valakit véletlenszerű dolog. Nem szándékos. Egyszerűen az történik, hogy elkeveredünk akaratunk, szándékunk ellenére, akihez tartozunk. Először talán észre sem vesszük, mert a körülöttünk lévő világ csábítóan érdekes új környezete hívogat bennünket. Rácsodálkozunk az új dolgokra, talán az eddig számunkra a neveltetésünk révén tiltott dolgokra, és vonzódunk hozzájuk az újszerűségükhöz. De minél inkább eltávolodunk attól, akitől elvesztünk, egyszer csak űrtámad bennünk, és megszólal a lelkünk, a szívünk mélyén a hazahívó szó. És akkor feleszmélünk. Feleszmélünk, hogy elvesztünk, hogy hiányzunk. Talán hiányzunk valakinek, és nekünk is hiányzik az, akit elhagytunk, akitől eltévedtünk. És akkor tudatos döntést kell hoznunk életünknek ebben a szakaszában. Véletlenül elveszettből, figyelmetlenségből vagy fegyelmezetlenségből elveszettből tudatos elhagyóvá válunk-e? Elveszni és elkoborolni önmagában még nem bűnös dolog, de tudatosan nemet mondani a szülői házra, és megtagadni minden jót, amit eddig kaptunk, az bizony bűnös dolog. Vannak az elveszéssel kapcsolatban saját élményeim is. Ebből szeretném elmondani, ha nem is a legkedvesebbet, de talán a legemlékezetesebbet. Amikor 6 éves koromban a testvéremmel kimentünk a Városligetbe, akkor volt ott még a régebbi időkben, idősebbek emlékeznek, a nemzetközi vásárt a Városligetben rendezték meg Budapesten. A bátyám volt 9 éves, én pedig 6 éves. És a bátyámat, illetve a bátyámra rábíztak engem, és ott kóboroltunk. De miután sok-sok prospektussal megtömve pici kis szatyrainkat kijöttünk a vásárról, emlékszem, ültünk egy padon a Városliget szélén, és valamin összekaptunk, összevesztünk. Egyébként is a kis testvérek, a fiú testvérek meg pláne erősen rivalizálnak egymással. A bátyám mindig is nehezményezte, hogy én rajta lógok, mert hogy ő szeretett volna már szabad és önálló lenni, hogy rám vigyázni kell. És talán kapóra is jött neki ez az összeveszés, mert ő valamilyen módon elillant mellőlem, én pedig ott maradtam egyedül a Városliget szélén, 6 évesen egy padon ülve, és nem tudtam, hogy most hogyan fogok hazakeveredni. És az a csodálatos dolog történt, most utólag rágondolok, hogy nem omoltam össze lélekben, hanem próbáltam eleveníteni azokat az emlékképeket, amikor édesapám autójából kikukucskálva azért a Városliget felé sokszor autóztunk, és elindultam. Elindultam 6 évesen hazafelé egy számomra teljesen idegen városba. Arra emlékeztem, hogy a Népköztársaság útján, most ugye Andrássy út kell menni, mert a 4-es busz mindig is arra közlekedett. A 4-es busz egyébként a Lékai János téren, a mostani Apor Vilmos téren állt meg, ott volt a végállomása, tehát az a házunktól 5 percre volt. És elindultam az Andrássy úton, és aztán a Deák térnél igen-igen elbizonytalanodtam, mert ott elég sok út ágazik el, hogy merre kell mennem, de akkor vártam egy 4-es busz, láttam, hogy az arra megy tovább a Lánchíd felé. Akkor én is arra vettem az utat, és olyan 2-3 óra alatt, talán 4 óra alatt kalandor, ifjú kis kalandorként hazataláltam. És ennek az élményemnek is voltak végül is pozitív kicsengései, mert egyrészt az a hatalmas gyermeki hit, hogy megtalálom azt, ahonnan elvesztem, visszatalálok a szülői házba, nagyon nagy önbizalmat adott nekem végül is, hogy ez sikerült. Aztán átéltem a szülői ház szeretetét, mert egy ilyen elveszés után, amikor a szüleim őszhajszálai hatványozottan megnőttek, és már a rendőrséget is ugye értesítették, hogy hol van az elveszett gyermek, 6 évesen kóborol a nagyvárosban. Tehát a gyermek, a szüleim szeretetét is megtapasztaltam, hogy nem büntettek meg, nem kiabálták le a fejemet, és nem vertek meg, hanem szeretettel, bár megrendült idegrendszerrel visszafogadtak a családi otthonba, a házba. Bár ugye, mint ifjú kis 6 éves tékozló fiú, nem részesültem abban a csodálatos élményben, hogy édesapám elém rohant, rám terítette a köntösét, és levágta a szomszéd csirkéjét. És azt hiszem, meg is értem, hogy nem voltak ilyen öröm megnyilvánulásai. Minden esetre a pozitív végkicsengése az volt, hogy megúsztam ezt a történetet. Tehát már 6 éves fejjel is valahol a gondviselés mélyen egy élményt adott a kicsi lelkembe. Persze voltak ennél sokkal ártatlanabb, illetve ártalmasabb, hogy mondjam, veszélyesebb megtapasztalásaim az elveszésről. Például az a felismerés született meg most már utólag bennem, hogy a jámbor vagy éppen tüzes lelkű istenkeresésben és az embertársainkért önmagunkat égető szeretett szolgálatban is el lehet veszni. Tehát tragikus megállapítás, vagy legalábbis drámai, hogy Isten szolgálata közben el lehet veszíteni az Istent. Én ezt akkor tapasztaltam meg, amikor kisközösségbe jártam 14 éves koromban, és ennek a közösségnek az volt az egyik karaktervonása, hogy mindig tanulnunk kellett valamit a következő alkalomra. Én pedig nem szerettem sem iskolába járni, sem pedig tanulni, már pedig a kisközösséghez való tartozásom éppen a iskolába járó időszakomba esett, és gyakorlatilag mindig elblicceltem a felkészülést. És egy alkalom nagyon emlékezetessé vált a számomra, amikor szintén felkészületlenül érkeztem a találkozóra, és arra gondoltam, hogy majd a szünetben a barátom nagymamája által felszolgált gőzölgő pogácsa majd enyhíti a szégyenem fájdalmát, hogy már megint nem készültem, már megint leégek itt a testvérek előtt, de egy óriási áldásban lett részem ezen a találkozón. Isten megengedte, hogy megcsömöröljek saját magamtól, a linkségemtől. És egyszerűen még a vágyva vágyott juhtúrós pogácsának, meg a téli szalámi szendvicseknek az íze is megkeseredett a számba, mert nem tudta az ízlő bimboim orgiája felülmúlni azt a szégyent, hogy én egy alibi keresztény vagyok. Nekem Jézus Krisztus nem fontos, csak a Jézus Krisztussal való találkozás kapcsán megélhető fizikai örömek a fontosak. És oly mértékben megcsömörlöttem magamtól, hogy elhatároztam, hogy nekem most már elegem van abból, hogy tanuljunk a szeretetről, meg tanuljunk Jézus Krisztusról. Én most már végre cselekedni szeretnék. És elmentem másnap a közelünkben lévő plébániára, és megkértem a papot, hogy adjon nekem egy idős bácsinak, vagy idős nénének a címét, akinek szüksége van gyakorlati fizikai segítségre. És azt mondta nekem, hogy ne haragudjon, és én ilyet nem tudok neked adni, de van itt a közelben, a Böszörményi úton egy 19 éves mozgássérült fiatalember tolókocsiban ül, idősek a szülei, ha valakinek szüksége van barátra, hát neki aztán tényleg. És így kezdődött el a 3 évig tartó, nagyon intenzív kapcsolatom a Varga Laci barátommal, sajnos ma már nincs a élők sorában. Elképesztő szeretett gyakorlat leckét kaptam én az élettől, amikor magamba, a bennem élő Istenre figyelve ráhangolódtam annak a másik embernek a szükségleteire. És próbáltam felfedezni a másik emberben elrejtett szenvedő Krisztust, hogy mire is van szüksége. És gyakorlatilag itt a mosdatástól, az öltöztetéstől, a sétáltatáson keresztül, vécéztetésen keresztül mindent elvégeztem ezzel a fiúval, tényleg idézőjelben mondva anyja helyett anyja voltam, és a szolgálatom tulajdonképpen nagyon látványos volt. Tehát az, hogy valaki az otthonában ápol egy mozgássérültet, az nem egy feltűnő dolog, de amikor hétről hétre, napról napra azt a tolókocsit benne az újongó fiatalember, aki örül a világban látható szép dolgoknak, tolod az utcán, azért arra már sokan felfigyelnek. És így váltam én szépen lassan példaképpé a saját keresztény, saját kortársam, kortársaim között is. A pap is már példaképnek jelölt meg. Nézzétek meg, a Simon Andrés nem csak beszél a szeretetről, hanem végre valaki csinálja is. És emellett még kisközösségekbe is jártam. Tehát azt lehet mondani, hogy fiatal életem gyertyáját két végről égetve én szolgáltam Krisztust. Az életem olyan volt, mint egy előkelő, szép, nagy óceánjáró hajó, amin csillognak, villognak a szerkezetek, amelyet kísérő hajók kísérnek ki az óceánra, és turisták fényképezőgépének a keresztüzében büszkélkedhet arra, hogy milyen szép maga ez a hajó, és én voltam a kapitány. És büszke voltam magamra, hogy lám, fut a hajó, vagy megy a szekér, hogy minden rendben van az életemben. Csak egy dolgot nem vettem én észbe, hogy én csak alkalmazott vagyok ezen a hajón, hogy nem én vagyok a hajónak a tulajdonosa. És hála Istennek ebből a önelégült állapotból aztán Isten megmentett. Tehát ugye ebben a magamról jókat gondoló önelégült állapotból, elveszettségből Isten úgy mentett meg, hogy küldött egy embert, aki összetörte a szívemet. Ez pedig úgy történt, hogy abban az időben a plébánosunk színdarabokat rendezett a templomban, és a képességeimet felismerve olykor megkért arra, hogy játsszak főszerepet az ő által szervezett darabokban. És egy ilyen színházi vagy templomi előadás utolsó perceiben Pilinszky darabot adtunk elő, szerénységemet tükrözi, hogy éppen a pápa szerepét osztották rá. Olyan mondatokat mondtam én el, amelyekre én most már nem emlékszem, de olyan mondatokat mondtam el, amelyek a templom legeslegutolsó sorában álló fiatalembert arra indított, hogy megtérjen. Ez egy zenés előadás volt, és az a fiatalember, még a nevére is emlékszem, Tóth Endrének hívták, elveszett állapotában boldogtalanul kóborolt a Tököli úton, és a útja a templom mellett vezetett el. És a templom ajtaja nyitva volt, és a gitárzene kiszűrődött az ajtón. Kíváncsiságból belépett a templomba, megállt az utolsó sorban, és azok a mondatok, amiket én elmondtam, ki tudja Istennek milyen különleges kegyelme folytán, arra indították őt, hogy megtérjen. Tehát a megtérése akkor ott azon az előadáson, vagy az előadás után indult el. Erről természetesen én semmit nem tudhattam ott az első sorban, ahogy a szerepemet alakítottam. Később azonban rendeztek egy ökumenikus ifjúsági találkozót a Hölgyes Endre utcai szabad keresztény gyülekezetben, ahova én is elmentem pár barátommal együtt. Egyszer csak odalép hozzám egy szimpatikus, magas fiatalember, és azt mondja, hogy ne haragudj, hogy megszólítalak, engedd meg, hogy köszönetet mondjak neked. Hát mondom, miért? Hát azért, mert te részese voltál az én megtérésemnek. És akkor gondoljátok el, hogy a mozgássérült fiatalembert áldozatos szeretettel tologató és több közösségben aktívan résztvevő megnövekedett egóm mit érezhetett, hogy Isten még arra is méltat, hogy én valakinek a megtérésében jelen legyek, mint szereplő. Tehát gyakorlatilag 1,5-2 centimétert fölemelkedtem a földről, lebegtem, rózsák gyúltak az arcomon, és eltöltött a büszkeség. És akkor ez a fiatalember látva az örömömet, azért azt mondta, hogy András, ne haragudj, örülök, hogy nagyon örülsz ennek, ami történt, de az Isten a szívemre helyezte, hogy most én is kérdezzelek meg téged, hogy te is megtértél már? Hát testvérek, én összezuhantam. Tehát, hogy lehet ilyen szemtelen kérdést föltenni a Simon Andrásnak? Hát mi kell még az Istennek? Hát odaadom a fiatal életemet, amikor mások az osztálytársaim moziban mennek, meg csajoznak, bocsánat, hogy így mondom, és élik az életüket, én meg suli után megyek, és megetetem a barátomat, elviszem sétálni, hazamegyek, tanulok délután, aztán estefele megyek és fürdetem. Szétszakadok Jézusért, szétszakadok a szolgálatban. És tőlem azt meri valaki kérdezni, hogy Simon András, te megtértél már? És hát látta, hogy nagyon-nagyon meg vagyok zavarodva, és akkor megnyugtatóan, nem lekicsinylően, megnyugtatóan a kezem, a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy András, nyugodj meg! Isten most már csak egy dolgot kér tőled, a szívedet. Hát gondolhatjátok, hogy nem nyugodtam meg, mert ez csak ugye olaj volt a tűzre, de ez a fiatalember nagyon okosan, mivel már boldog volt, hogy megkapott egy ilyen, hálójába kapott egy meg nem tért lelket, addig nem tágított, amíg ki nem szedte belőlem a telefonszámomat, és ígéretemet nem vette, hogy beszélgetünk még továbbiakban. És valóban fölhívott, legalább 5-6-szor beszélgettünk, és rá kellett arra jönnöm, hogy nem vagyok megtért ember, hogy én egy elveszett ember vagyok. Mert a megtértség végül is azt jelenti, hogy az életemet, a lelkemet, a testemet, a szellememet, a múltamat, a jelenemet és a jövőmet is átadom Istennek. Az én életem pedig egy 77 szobás várkastély volt, ahol a 76. szobáig mindenhova bejárást engedtem Istennek, de a 77. szobát két kulcsra zártam előle, ugye, mintha lehetne, és ebbe a szobába rejtettem el a saját életemre vonatkozó terveimet, hogy oda Isten ne kukucskáljon be, vagy legfeljebb, ha résre nyitom az ajtót, és hajlandó egyetértve velem támogatni az én saját életemre vonatkozó terveimet, akkor rendben van, akkor még a résnél nyitott ajtót még jobban kitárom és bejöhet. De ha netalántál hozzászólása lenne, és mást szeretne, mint amit én szeretnék, akkor gyorsan berántom az ajtót előle. És ennek az ajtónak kellett végül is kinyílni, és hát ez az elveszettség végül is a megtérésemhez vezetett. Úgy szomorúan, illetve ne, most már nem szomorúan, de úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon mi lett volna akkor, ha én ragaszkodom ahhoz, hogy én megtalált báránya vagyok az Úrnak, az egész életem azt példázza, hogy én a helyemen vagyok, és nekem senki ne dumáljon bele az életembe. Hol tartanék akkor én most? A magam példáján túllépve elgondolkodtam egy kicsit a világon található keresztény közösségek sorsáról is az elveszettség értelmében. És feltettem magamban a kérdést, és felteszem nektek is, hogy vajon nem kísérte meg bennünket a világ szellemének való megfelelési kényszer. Például egy ilyen mondat, ami sok keresztény törvénykező vallási vezető szájából elhangozhat. Ha igazán átadtad az életedet Krisztusnak, akkor minden tekintetben látszania kell az életedben az áldásnak. Vagyis nincs mese, mutatni kell a felszínen mindenképpen, hogy te sikeres keresztény vagy, mert ha megtért vagy, akkor az Úr kell, hogy áldással segítse az életedet, jó állásod legyen, amiben jól keresel. A családod makulátlan emberi kapcsolatoktól, meleg emberi kapcsolatoktól átszőtt keresztény család legyen. A gyermekeid jól neveltek, keresztények, bibliaiskolába járók legyenek, dicsőítsék az Urat. Egészségedben nem lehet probléma. Hát, ha te Jézus Krisztushoz tartozol, akkor annak az a bizonyíték, hogy nem vagy beteg. Márpedig, ha beteg vagy, akkor érezd magad bűnösnek, és érezd magadon a téged megítélő, esetleg jogosan, ugye az ő szemükből nézve jogosan megítélő keresztény testvéreknek a bírálatát. Valami baj van. Tehát azt érzem, azt látom, azt vizionálom, hogy űrtátong a valóság, és a mélyen elnyomott elveszettség érzés, tehát a szép látszat között. De hogyha a látszathoz ragaszkodunk, ha azt erősítgetjük magunkba, mint egy önmegerősítő, önmenedzselő módon, hogy nincs semmi baj. Nem vagyunk rászorulva igazából a kegyelemre, szépen fut a szekér, akkor vajon mennyi áldástól is esünk el egy időben? Aki nem megy el az orvoshoz, mert látszólag egészségesnek érzi magát, azt egy orvos nem tudja meggyógyítani. És hála Istennek, Jézus nem az egészségesekhez, hanem a betegekhez jött, ahogy ő maga mondja. A Szívtudása című könyvemben ezt az érzést, ezt a gondolatot így fogalmaztam meg. Büszke magabiztosságunk érinthetetlenné tesz Isten és ember előtt. Rászorultságunk megvallása viszont vonzza a kegyelmet. Isten előtt minden önigazolásunk szánalmassá válik. Aztán, ahogy az elmélkedésemben erre a pontra értem, elgondolkoztam rajta, hogy vajon mi lehet az elveszettségnek az ellenpárja. Hát minden esetre arra jutottam, hogy nem a megtaláltság, csúnya magyarsággal élve, nem a megtaláltság az elveszettség ellenpárja, hanem az önelégültség. Azok, akik gondolatban és lélekben is elutasítják az elveszettségnek a magukban is mélyen megélt tapasztalatát, azok akarva akaratlanul beleesnek az önelégültség állapotába. És az ilyen keresztények nem szívesen tárják fel a lelki szükségleteiket, és talán nem szívesen kérnek imádságot sem a saját kínjaik, lelki, fizikai nyomoruk enyhítéséért, mert hiszen akkor be kellene látni és ismerni, hogy ők maguk is nyomorultak és rászorultak. És az ilyen keresztények, ez a kép jelent meg előttem, hogy szigeteket alkotnak a keresztények nagy családjában, egymástól elszigetelten, apró kis szigetegen élünk, különböző egyházak, különböző gyülekezetek, testvérek, és kedélyes távolságtartással átintegetünk egymás szigetére, és mondjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. És közben szégyellősen takargatjuk a gyógyításra szoruló sebeinket és elveszettségünket. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez valamilyen szinten teljesen normális is, hiszen egy emberi kapcsolatot, egy kommunikációt nem úgy kezdünk és folytatunk, hogy testvér, figyelj, annyira nyomorultnak érzem magam, ennyi és ennyi bűntől, kísértéstől szenvedek, légy szíves, imádkozz értem. Nyilván először a felszínen meg kell ismerkedni és barátkozni, és van egy olyan pont, amikor az ember eljut már annak a kapcsolatnak egy olyan mélységére, amikor megosztja a terheit a másikkal, és van olyan, amikor tudatosan nem mondok el semmi rám nézve terhelő dolgot, mert akkor a rólam kialakult pozitív kép változik. És engedjétek meg, hogy egy Bibliából jól ismert igazi főméltóságot, egy királyt idézek most, hogy ő a saját elveszettségét miként vallotta meg. Csak egy részletet olvasok fel belőle. Dávid királyról van szó. Nagyon elgyötört és elcsigázott vagyok. Szívem fájdalmában kiáltozom. Uram, előtted van minden vágyódásom, sóhajom nincs elrejtve előtted. Szívem vergődik, erőm elhagyott, még szemem világa sincs velem. Ha közelednek felém barátaim és társaim, megállnak, akik velem tartottak, messze elmaradnak. Tört vetnek, akik életemre törnek. Akik vesztemet akarják, álnokságot beszélnek, s naphosszat cselt szőnek. Én azonban, mint a süket, nem hallok. Olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja ki a száját. Olyanná lettem, mint az, aki nem hall, mint akinek nincs védekező szó a szájában. Mert reményemet, Uram, beléd vetem, te meghallgatsz, én, Uram Istenem. Hisz azt mondom, miattam sose örvendjenek, és ha lábam meginog, ne kérkedjenek fölöttem. Mert közel vagyok az eleséshez. Fájdalmam mindenkor előttem van, mert megvallom gonoszságomat, és bánkódom bűnöm miatt. De ellenségeim élnek, és fölém kerekednek, sokan vannak, akik igazságtalanul gyűlölnek, akik a jóért rosszal fizetnek, és bántanak, mert jóra törekszem. Ne hagyj el engem, Uram! És Istenem, én Istenem, ne távozzál el tőlem. Siedj segítségemre, Uram, én szabadítom. 38. Zsoltár, 2. verstől a 23-as versig. Hogyha össze kéne foglalnom a személyes megtapasztalásaimat és véleményemet, hogy milyen áldásai vannak az elveszettségnek, akkor azt a következőképpen fogalmaznám meg. Engem legalábbis bármilyen mélyen kerültem is az elveszettség állapotába, talán egy kegyelmi állapot, hogy Isten megengedi ezt, de mindig átjár az a csodálatos érzés, hogy van egy szerető Istenem, aki teremtett, aki azt akarta, hogy éljek, aki a jellememet, a csontomat, a testemet alkotta, és aki életet és szabad akaratot adott nekem. Tehát valakihez mélyen tartozom. Még ha az összes emberi kapcsolatom károsodik és megsínylette is az elveszettségemet, Isten érzéseim szerint sosem hagy el, és mindig vár rám. És éltető lehetőségként és reménysugárként élem meg, hogy az Atya, aki hosszú tűrő bölcsességeiben megengedte, hogy eltántorodjam, eltérjem, elvesszem a szülői házból, ugyanolyan irgalommal azt is megengedi, hogy visszatérjek. És sok-sok fizikai és lelki ajándékon kívül elveszettségemben mindig megtapasztaltam, hogy Isten, mintha szívembe helyezett volna egy iránytűt, egy elromolhatatlan, tökéletesen Istenre hangolt iránytűt, ami egy égető szeretet vágyat serkent mindig a szívemben, hogy újra tartozhassak valahova, hogy újra visszataláljak abba a feltétel nélkül szerető és elfogadó, ölelő isteni magatartásba, ölelő szeretetbe. Érdekes módon bármilyen messze kerültem el, bármilyen mocskosnak, szennyesnek is éreztem magam, a gonosz talán legtöbb esetben mindig az ellenkezőjét érte el, mert olyan mértékben támasztotta fel bennem a megtisztulás utáni vágyat, az Isten utáni vágyat, hogy valahogy mindig visszataláltam eddig Istenhez, és hálát adok ezért neki. Ugyanakkor az elveszettségnek mások számára is lehetnek áldásai, mert hiszen ha látunk egy elveszett embert, az aktivizálja a szeretetünket. Ahogy János is mondta, hogy egy közösségben nem az a krisztusi út, amikor látom a másik elveszettségét, vagy éppen friss megtértségét, akkor kételkedem benne, vagy pedig kár örömmel nyugtázom, hogy ó, szegény, hol tart ő még Jézustól? A szeretetünket aktivizálja a másik ember elveszettsége. Akkor mutatjuk meg igazán, hogy testvére, szeretjük-e, foglalkozunk-e vele, törődünk vele. Hogy meg tudunk bocsájtani, imádkozni tudunk érte, törődni tudunk vele. Gyakorlati segítséget tudunk adni neki. Meg tudja tapasztalni rajtunk keresztül, a nem megítélő, hanem visszafogadó és elfogadó szereteten keresztül a közösség megtartó erejét, annak a közösségnek a megtartó erejét, ami minket is visszafogadott elveszettségünk állapotában. Ugyanakkor a másik dolog, akár fiataljaink számára, vagy akár önmagunk számára intőjel is lehet az, aki elveszett, és aki mondjuk szándékosan nem akar visszatérni az Úrhoz, intőjel arra, hogy mitől kell tartózkodni. Négy és fél órás akadémiai előadásomat igyekszem 40 percbe beszűkíteni, hogyha van, amit nem is mondok el. De a címszavait azért elmondom, hogy milyen módokon, nyilván nem a teljesség igényével írtam le, de hogyan lehet megtapasztalni, miben lehet megtapasztalni még az elveszettségünket. Például keresztény vezetőként, elöljáróként el tudunk veszni abba, hogy mi megbonthatatlan szövetségben vagyunk Istennel, és ennek a látszatát minden körülmények között fenn kell tartani, mert ha bármelyik hívő, aki segítségre, támogatásra szorul, megszimatolja azt, hogy én ugyanolyan gyenge, törékeny és gyarló ember vagyok, mint ő maga, hogy én legalább akkora lelki szenvedéseket élek át, akár a házasságban, a szolgálatban, vagy a szakmai életben, mint ő a saját maga életében, akkor elvesztem a vezető pozíciót. És el lehet ebbe is veszni. Amikor aztán ennek a gyümölcse lehet negatív gyümölcse, közösségen belüli elmagányosodás, sokszor talán éppen a méltatlanná válás is. De áldás van ebben is, mert az Isten jelet küld, embert küld. Nincs olyan, hogy az Isten jel nélkül meghagyjon bárkit az elveszettségben. A közösségnek ugyanúgy lehet a kötelessége az, és a bátor szeretetnek a jele a közösség részéről, ha oda megy a vezetőhöz, és megmondja, hogy te figyelj ide, ez nem megy tovább így. Aztán el lehet veszni teológusként abba, hogy Istenről csodálatosan érdekes, bár a legtöbb ember számára érthetetlen eszmefuttatásokat és új teóriákat találunk ki, kreatív ésszel kutatjuk a megfoghatatlant, aztán büszkék leszünk arra, hogy milyen ügyes körmondatokba fogalmaztuk meg a újabb gondolatokat. Az ilyen ember számára sokszor az a kérdés, hogy hol van a cselekvő, gyakorlati, lüktető, szeretet élet. El lehet veszni megfelelési kényszerekben, a túlerőltetett munkában, a szolgálatban, a teljesítményközpontuságban. Aztán sokszor pont az asszonyaink, szeretett édesanyák és szeretett feleségek életében kísért az, hogy el lehet veszni a család szolgálatában is. Amikor egy rosszul értelmezett krisztusi szeretettel drága asszonyaink szolgálóvá alacsonyítják le saját Istentől megáldott értékes életüket, és az egész életük abba telik el, talán egy megfelelési kényszer miatt, hogy csak jót adjak és föláldozzam magam, mint Jézus a családért, és olyan tehetetlen, puhány és akarat nélküli emberek kerülnek ki abból a családból, ahol az anyuka mindent megcsinál, hogy ebben is el lehet veszni. Aztán el lehet veszni a narcisztikus önsajnálatban, amikor az életünk sok-sok nélkülözése, fájdalma és hiánya abban a magatartásban kristályosodik ki, hogy na jó, elég. Tehát én annyi rosszat éltem át, hogy mostantól kezdve az Isten érezze kötelességének, és a keresztény gyülekezet is, hogy engem kárpótoljanak. A gyerekkoromban elvesztett szülői szeretetért, a pofonokért, az anyagi és lelki nélkülözésért, most Isten mutassa meg, hogy mennyire szeret, és hogyha nem kárpótol, akkor hiteltelenné válik előttem. Aztán el lehet veszni a törvénytudó, írástudó és farizeus szerepben, amikor, ahogy János is mondta itt az előbb a beszédében, az az első pont, azt keresem a másikba, hogy hol van a folt. Hol lóg ki az az ember a magatartásával, a gondolkodásával, az általam bebetonozottnak vért törvények közül. És végül beteges és feszült odafigyelésben is el lehet veszni, abban a beteges és feszült odafigyelésben, hogy el ne vesszek. Amikor nem a szeretet válik céllá, ez sok katolikus embernél is véltem már felfedezni, mert ugye van egy ilyen teológiai tétel, hogy az egész életünknek az értelme az üdvözülés. Én pedig szeretnék ezzel ellen tiltakozni. Én szeretném azt mondani, hogy az emberi életünknek a célja és egyedüli értelme az, hogy azt a szeretetet, amit Jézus belerejtett a szívünkbe, ezt a szeretetet éljük meg, hogy tudjunk szeretetet tanulni, és tudjunk szeretetet adni, tanítani. És aki inkább nem éli az életét, inkább bezárkozik egy sötét szobába, inkább nem is beszél, nehogy a beszéd közben is bárkit megbántson, tehát gyakorlatilag steril tisztává próbálja tenni az életét, anélkül, hogy az élet megérintené, csak hogy véletlenül se kövessen el bűnt, mert ő üdvözülni akar, mert ez az élet feladat, ebbe is el lehet veszni. És végül el lehet veszni Istenben is. Elveszettnek érzed magad? Vagy tudsz olyan testvérről, aki elveszettnek érzi magát? Akkor kérlek, hogy Isten üzeneteként hallgass meg ezt a verset, amely talán neked, talán neki, és mindenféleképpen nekem szól. Ezt mondja Isten. Gyermekem, jer csendembe, szeretetemen elmerengve keres lelkedben, és meglelsz, mert felelek neked. Emeld fel kezed, s engedd felmelengetnem jeges lelkedet. Ne remegj, merj, szeress, s testedet elengedve ereszkedj kegyelem tengerembe. Nem veszel el, tengercsepp leszel, egy leszel velem. Köszönöm szépen, eddig tartott az előadásom.